Sokan vagyunk itt ezen a szép szombati napon, és köszönjük szépen, gondolom a gyülekezet nevében mondhatjuk ezt a szolgálatot, ezt a gyönyörű éneket. És valóban úgy van, hogy vágyakozunk a menny után. Yeah. Amikor már az üdvözítőt láthatjuk, amikor azt a gyönyörű várost láthatjuk, amiről az ének is szólt. Amikor nem lesznek olyan gondok, amik ma úgy körülveszik az életünket. Úgyhogy ez egy olyan csodálatos dolog, amikor az embernek honvágy van a szívében a menny után, ugye? Azért is készülünk ide, vagy azért is akarunk idejönni, mert azt érezzük, hogy valami másra vágyunk, arra, amit a Jóisten készít nekünk. Úgyhogy köszönjük szépen a szolgálatot. A mostani alapgondolat, amit a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből az első verset szeretném felolvasni, azt hiszem, hogy némileg kapcsolódik ehhez az énekhez is, meg talán ahhoz a történethez is, amit először elmondtam a gyerekeknek. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének az első verse így szól, hogy annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. A bizonyságoknak a fellege vesz bennünket körül. Az, amiről az igében olvashatunk. Az, amiről a Biblia tanulmányban tanulhatunk, ami Eszter történetével kapcsolatban is benne volt a tanulmányban, hogy a király a mi oldalunkon áll. A bizonyságoknak nagy fellege vesz bennünket körül, amire olyan nagy szükségünk van most. Amikor június van, és süt a nap, és érik a búza, és a nyári levegőnek a szépsége, vagy a nyári időnek a szépsége arra emlékeztethetne, hogy minden milyen jó, de hogyha lenne időnk arra, és gondolom, hogy hétközben van időtök arra, hogy beszélgessünk egy kicsit egymással, nem tudom, hogy van-e olyan közöttünk, akiben nincsen aggodalom, vagy nincsen olyan dolog, ami miatt a Jóisten trónját ostromolja a kéréseivel. Nem olyan régen történt, hogy az egyik kolléganőm, amikor belépett, akkor mosolyogva lépett be, és mosolyogva köszöntött mindenkit, és ez egy nagyon jó dolog, hogyha mosolygunk, ugye erről beszélgettünk itt a szünetben még. Aztán, amikor négy szem közt maradtunk, akkor elmondta, hogy milyen helyzetbe került hirtelen egy szempillantás alatt, és ez lelkileg milyen hatással van rá. És amikor valami miatt kritikus időbe kerülünk, akkor jobban erőt vesz rajtunk a bizonytalanság, és az életnek a törékenységére gondolunk. De aztán, amikor úgy jól mennek a dolgok, akkor arról hajlamosak vagyunk megfeledkezni talán. És hogy hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket, ezzel kapcsolatban a bibliai történetekhez tudunk visszanyúlni. És a mai nap a Királyok második könyvének az 5. fejezetében egy történetnek csak egy részét szeretném felidézni. Ez már Elizeus prófétának a szolgálati idejében történt ez a történet, amikor arról olvashatunk, hogy a szíriai királynak a fővezére egy nagy hatalommal megáldott, hatalommal bíró férfiú volt, aki a királya előtt nagy tisztességben állt, és úgy tűnt, hogy mindene megvan. Megvan a jó munkája, a szíriai birodalomban a pozíciója, a hatalma, a király bizalmasa volt, a családi élete is úgy tűnik, hogy rendben volt, de volt egy nagy problémája, hogy beteg volt. És ez a történet abban az időben játszódik, amikor amikor éppen olyan viszonylagos békeidő volt Izrael és Szíria között, de azért voltak határmenti villongások, és egy ilyen alkalommal a szír csapatok betörtek, és Izraelből elraboltak egy kislányt. Nem tudjuk a nevét, nem tudjuk, hogy honnan vitték el, nem tudjuk, hogy hány éves volt, de minden bizonnyal ennek a kislánynak hirtelen felfordult az egész világa. A családi környezetből, amit ismert, a rokonsága körül, a szülőföldjéről elvitték egy ellenséges közegbe, úgymond, ahol ugyan neki jó sora volt, mert egy vezető embernek, pont Námánnak az otthonába került, és Námán feleségének lett a szolgája. De valakinek a lányából, egy család tagjából hirtelen szolga lett. Nem tudjuk, hogy mi történt a szüleivel, hogy hogyan élték meg a szülők, hogyan élte meg a kislány, de a mai hírek hallatán azért ezt el tudjuk képzelni, hogy ez egy roppant nagy váltás, egy nagy tragédia, egy nagy törés lehetett. És ki hogyan éli meg ezeket a töréseket? Ki hogyan viszonyul ezekhez a helyzetekhez? Annyit tudunk csak a bibliai leírásból, hogy egyszerűen csak arról olvashatunk, hogy elvitték foglyul, és ő azt mondta az asszonyának, hogy vaj, ha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. Nagyon szűkszavú a történet, ugye nem tudunk meg sok körülményt. De valamit megtudhatunk belőle, hogy igyekezett pozitívan viszonyulni ehhez a helyzethez. Rabszolga volt, de megőrizte annak az emlékét, amire otthon a szülei tanították, amire a saját népek körében tanították. Rabszolga lett, de megőrizte az emberi méltóságát. Ő úgy érezte, hogy az az Isten, akit ő otthon megismert, az az Isten továbbra is az ő Istene, és annak az Istennek a teremtménye, a kezemunkája ő. És a Szíriában lenézett hitét is drágának tartotta, megőrizte. Milyen nagy dolog, hogyha valaki megváltozott helyzetben meg tudja őrizni a hitét, meg tudja őrizni az emberi méltóságát, meg tudja őrizni a jó indulatát, és azt is elmondhatjuk róla, hogyha képes volt egy olyan tanácsot adni az úrnőjének, ami a család fejének, a szíriai Námánnak, a hadvezérnek a gyógyulásához vezet, akkor minden bizonnyal ő jó szívvel gondolt erre az emberre. Arra, aki valamilyen módon, legalábbis áttételesen, valahogy felelős lehetett azért, hogy az ő sorsa így fordult, nem? Milyen példa számomra, milyen érdekes, hogy ott van a szíriai fővezér, akinek a nevét tudjuk, ott van a király, az izraeli király, akinek szintén tudjuk a nevét, a próféta is ott van, akinek tudjuk a nevét, ennek a kislánynak nem tudjuk a nevét. De azt írja Ellen White a Proféták és Királyok 158. oldalán, hogy ez a kislány az egyike volt azoknak, akik öntudatlanul betöltötték azt a célt, amelyért Isten Izrael népét, Izraelt a népéül választotta. Mi volt ez a cél? Az, hogy a többi népnek is bemutassák az Isten hatalmát, az Isten jóságát, az Isten szeretetét. És az a kislány azzal, hogy meghozta a napi döntéseit, hogy vagyok egy helyzetben, egy nagyon megváltozott helyzetben, és hogy viszonyulok ehhez a helyzethez. Meghozta minden nap ezt a döntést. És úgy döntött, hogy ő nem fogja gyűlölni a szíriaiakat. Nem fogja gyűlölni Námánt. Nem fogja gyűlölni az úrnőjét. Ezek olyan döntések, amit mi nem ott élünk, nem akkor élünk, hanem most élünk a 21. században, 2025-ben, és nekünk is meg kell hozni a döntéseinket, hogy hogyan viszonyulunk egy megváltozott helyzethez. Hogyan viszonyulunk ahhoz, hogyha valaki a lábunkra lép átvitt értelemben. Hogyan viszonyulunk ahhoz a helyzethez, hogyha valaki ellenségesen fordul hozzánk. Na hát ezeket a tanulságokat forgathatjuk egy kicsit a fejünkben. És azt, hogy valakiben ne a bosszúállás kapjon lángra, hanem a jó akarat, ehhez hozzájárulnak a napi döntéseink, de ezt végső soron csak a Jóisten tudja bennünk véghez vinni, nem? Az ő szent lelkének a munkája által. És ezért nagyon fontos, hogy a Jóistennel kapcsolatban legyünk, hogy kérjük tőle, hogy a szent lelke munkálkodjon bennünk, hogy olvassuk az igét, hogy tanulmányozzuk, úgyhogy magunkra tudjuk vonatkoztatni. Azért, hogy ő képes legyen bennünket átváltoztatni. Mert amilyen volt az ember akkor, a szíriai Námán korában, Elizeus próféta korában, alapvetően ma is olyanok az emberek. Ugyanazok az érzések gyúlnak fel bennünk, nem? Ugyanazok az indulatok jöhetnek elő. És lehetnek ezek az indulatok jók, vagy rosszak is. És micsoda, ha úgy végig belegondolunk ebbe a kis történetbe, amit azt hiszem, hogy a gyerekeknek is sokszor mondunk, és elég hamar mondunk, de mégis nem fogy ki tartalomból ez a történet, hogy volt egy kislány, aki mondott valamit. Azt mondta, hogy bárcsak látná az én uram azt a prófétát, aki Samáriában van, ő biztosan meg tudná gyógyítani. És amikor ezt ő elmondta, akkor hitt neki az úrnője, hitt neki Námán, nem mondta azt, ugyan már ez csak egy rabszolgának a kis buta beszéde, és Námán odament a királyhoz, a szír királyhoz, aki szintén elhitte, hogy az ő hadvezére, a szíriai főparancsnok meggyógyulhatna, hogyha elmenne az ellenséges nép prófétájához, és az Isten segítségét kérné rá. Milyen érdekes ez, nem? Hogy mi az, aminek hiszünk? Mennyire könnyen tudunk hinni dolgoknak? Mondják, hogy a férfiak és nők között van különbség, hogy a nők könnyebben elhisznek dolgokat, akár reklám, szlogeneket is, a férfiak talán kevésbé. De itt azt látjuk, hogy hitt az úrnő, hitt Námán, hitt a szíriai uralkodó, és minden lehetőséget megadott a főparancsnokának arra, hogy elmenjen, és találkozzon ezzel a prófétával. És milyen érdekes, hogyha arra gondolunk, hogy itt tragédiáknak a sorozatával találkozunk. Volt egy kislány, akinek a családja hatalmas tragédiát élt át. Betörtek az ellenséges seregek, portyáztak, elszakították a gyereket a családjától, és nem tudjuk, mi lett a többivel. Námánnak is hatalmas tragédiája volt. Sikeres, ereje teljében levő ember volt, egy hadvezér volt, egy ország nézett föl rá, rettegtek tőle, a király kegyeltje volt, de leprás lett. Kinek ez, kinek az? És ki hogy viszonyul ezekhez a helyzetekhez? És hogy viszonyult ahhoz a rosszhoz, amibe belekerült? És olyan érdekes számomra ebben a történetben, hogy megragadták a reményt. A kislány, amikor megragadta a reményt, akkor elfelejtett azon keseregni minden bizonnyal, hogy jaj, nekem milyen rossz. Námán, amikor megragadta a reményt, akkor talán elhessegette azokat a gondolatokat, hogy most már vége az életemnek. Ki tudja, mi lesz velem. Mert ugye, amikor betegségek jönnek, akkor ilyesmire gondolunk. Hogy mi lesz velem, hol találok gyógyulást, találok-e gyógyulást, vagy vége az életemnek. És sorozatos tragédiák, sorozatos veszteségek történnek attól kezdve, hogy Ádám és Éva evett az abból a tiltott gyümölcsből, nem? Sorozatban jönnek a tragédiák. És a Jóisten képes arra, hogy sorozatban a tragédiák ellenére azok között, azok dacára hozzon ki szabadulási lehetőségeket. Nyilván ezért vagyunk mindannyian itt. Mert ezt tapasztaltuk. Hogy a Jóisten hogy képes fordítani a helyzeten, hogy képes reményt adni. És a legfőbb reménységünk, amiről ez az ének is szólt, a szolgálat, a menny, az Isten országa. Szíria királya, tehát levélben kért segítséget Jórámtól, Izraelnek a királyától, aki átvette a szír hadvezérnek a kezéből minden bizonnyal a levelet, elolvasta, és milyen megdöbbentő, nem, hogy itt megtörik a hittem neki láncolata, mert ő nem hitte, hogy meg lehet gyógyítani Námánt. Nem meglepő, hogy az ellenséges nép királya elhitte, Izrael népének az uralkodója, aki jól ismerte Ezékiel, Elizeus prófétát, bocsánat, ő nem hitte el, és provokációt sejtett, és annyira megbotránkozott, megdöbbent, és szinte kirobbanthatott volna egy háborút is, de a próféta, Elizeus próféta közbelépett, és azt mondta, hogy küld hozzám. És azt olvasom a bibliai, az Adventista Biblia kommentárnak a második kötetében, hogy amit Izrael királya nem tehetett meg, azt az Úr segítségével a próféta készségesen elvégezthette. Tehát olyan érdekes a számomra, hogy van egy kislány, aki nem menekült meg attól, hogy az ellenséges csapatok elvigyék. Van, amikor nem így jön a segítség. Van, amikor úgy jön a segítség, hogy valaki lelki erőt kap. Amikor a Jóisten lelkének a hatása és a befolyása alatt meg tudja ragadni a reményt abban a helyzetben is, amikor nem változnak a körülmények. És így volt ez a kislány. A királyt viszont a kétségbeesés öntötte el, hogy most mi lesz. Váratlanul ránk támad az ellenség, és a próféta viszont, Elizeus pedig az élő hitnek az erejével, a bizalmával tekintett Istenre. És így nem inogott meg. A nehézség és a tanácstalanság óráiban kifizetődő arra emlékezni, írja a Biblia kommentár, hogy van Isten az égben, aki szeretettel és könyörülettel tekint le gyenge földi gyermekeire. Nekem sokszor előfordul velem, hogy ha felébredek éjjel, akkor van egy ének, amit egy gyülekezeti ének, ami úgy sokszor eszembe jut, hogy szeret az Isten, ő vált meg engem. És az éneknek a szavait úgy végig gondolom magamban, és akkor egy olyan jó érzés vesz erőt rajtam. Bármilyen körülmények között vagyunk, a legjobb, leginkább erősítő számomra az, hogy arra gondoljunk, hogy szeret az Isten, mert az Isten szeret. Isten a szeretet. Azért jött Jézus Krisztus, hogy ezt a szeretetet aztán majd teljes mértékben, az ő országában teljes mértékben tudja ránk árasztani, de ezt a szeretetet már most is érezzük, és ebben a szeretetben kell meggyökereződnünk. Tehát a király nem tudta meggyógyítani a szír fővezért a leprából. Ugye ez ma is egy döbbenetes dolog, amikor arról olvashatunk, hogy itt Ausztriában is kezelnek egy leprás beteget valamelyik bécsi kórházban. Ma is veszélyes betegség a lepra, csak nem nagyon szoktunk vele találkozni, és bizonyos helyzetekben gyógyíthatatlan is. De a próféta arra gondolt, hogy az Isten képes megtenni. Amit emberileg nem tudunk megtenni, a jó Isten képes megtenni. És amikor Námán szembesült azzal, hogy az izraeli uralkodó provokációt lát az érkezésében, akkor egy mentőövet jelentett számára is, hogy Elizeus próféta oda hívta, hogy menjen el hozzá, és nyilván nem lehetett túl nagy távolság kettőjük között, de aztán jött egy újabb fordulópont. Amikor odaérkezett, el tudjuk képzelni, időnként látunk olyat, hogy ilyen megkülönböztetett jelzéssel, villogóval ellátott konvojok haladnak, ugye, és megy előttük a rendőrautó, vagy motorbicikli, akkor úgy utat engednek a különböző utakon, és az egy ilyen nagy feltűnést kelt. És el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Samáriában, a poros utakon megérkezik a másik országnak a fővezére, a kíséretével, a katonáival, a szekereivel, a lovaival, a felpakolt ajándékkal, és megáll Elizeus prófétának a minden bizonnyal szerény hajléka előtt. Mindenki felfigyelhetett rá. És azt olvassuk, hogy Elizeus nem ment ki, hogy köszöntse Námánt. Milyen meglepő, nem? Ő volt az, aki megmentette a helyzetet azzal, hogy üzent a királynak, hogy küld hozzám, de amikor odament a fővezér, a parancsnok, akkor nem mozdult, hanem csak kiüzent a szolgájával, hogy menjen el Námán a Jordán vizéhez, merüljön alá 7-szer, és akkor majd meggyógyul. És Námán, aki hitt a kis rabszolgának, a feleségének, mert ez is egy nagy dolog, hogyha a feleségének hitt, és aztán még a királyt is meggyőzte, és akkor oda megy a prófétához, akiben volt az a reménysége, mert ő még nem a Teremtő Istenre gondolt, hanem ő a prófétára gondolt, hogy a próféta képes lesz őt meggyógyítani. A próféta azt mondja, hogy menj el a Jordán folyóhoz. És benne föllángolt a nemzeti büszkeség, és azt mondta, hogy hát a mi folyóvizeink nem jobbak, mint a Jordán folyó. A Jordán folyó lehet életveszélyes. A zúgása olyan, a sebessége, a víznek a sodrása elsodorhat házakat meg embereket, de lehet a Jordán folyó egy olyan kis patakocska, egy kis sáros patakocska is, attól függ, hogy melyik évszak és milyen időszakot éltek meg éppen. És tehát, hogy ő abban fürödjön meg, és már úgy volt, hogy el is fordul és elmegy, de milyen érdekes az, hogy amikor próbára vagyunk téve, és a Biblia kommentárban is úgy olvasom, hogy nem tudta Námán, hogy Isten a saját érdekében, de próbára tette, mert hogy csak az Úr parancsának való teljes engedelmességgel remélhette, hogy elnyeri Isten kegyelmét, a gyógyulást. Büszke szívének meg kellett hajolnia, erőt kellett vennie makacs önző akaratán. El kellett ismernie, hogy Izrael istene hatalmasabb Szíria bálványainál, és Elizeus utasításai jobbak a saját elgondolásainál, elképzeléseinél és vágyainál. És én azért nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet, mert ebben ez roppant jól kijön, hogy a legtöbb esetben, alapesetben mindannyiunknak választani kell a saját elgondolásaink, a saját terveink, és Isten elgondolásai és Isten tervei között. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz Egy Isten előtti alázatra van szükség. És lehet, hogy úgy tűnik először, hogy az rosszabb lesz, amit az Isten mond. Sáros a folyó, kisebb a folyó, nem olyan nagyon gyönyörűséges, de az Isten elgondolása mindig biztonságosabb, mindig jobb, mint a saját elgondolásunk. És ez ott van ennek a kérdése mindig a saját lelkünknek a mélyén, hogy kire hallgatok. És ez Námánnak ez egy próba volt, hogy kire hallgat. A saját felhevült büszkeségének a sérelmére, vagy pedig még továbbra is meghallja a kislány tanácsán keresztül jövő isteni tanácsot. És én azt tapasztaltam, hogy amikor ilyen válsághelyzetben vagyunk, amikor ilyen próbahelyzetben vagyunk, amikor a mi belső büszkeségünk is próbára van téve, akkor a Jóisten nem hagy bennünket magunkra. Milyen érdekes az, hogy itt a Námánnak a szolgái voltak azok, akik azt mondták, hogy na hát már eddig eljöttél. Hát ha csak ilyen egyszerűt kér, hallgass rá. És milyen nagyszerű dolog ez, hogy valaki, aki ahhoz szokott egész életében, nyilván egy kemény, harcedzett ember volt, ahhoz szokott, hogy mond valamit, és mindenki ahhoz igazodik. Ha kiad egy parancsot, akkor a hadsereg sorba áll, nem? És ott nem lehetett tiltakozni. És neki mondja az egyik alárendeltje, hogy ugyan tedd már ezt meg. Milyen kapcsolat lehetett közöttük? Milyen jó az, hogyha valaki, aki parancsot tud adni, képes hallgatni a tanácsra is. És azt írja Ellen White a Proféták és Királyok 156. oldalán, hogy Námánnak a büszkesége és a hite küzdött egymással. És szerintem ez is egy olyan dolog, amit nincsen olyan ember, akiben ez nem történne meg, hogy a büszkeség vagy a hit, és a hit győzött. És azt is olvasom még a Proféták és Királyokban, hogy Isten munkálkodik azokért, akik értékelik kegyelmi ajándékait, és felfogják a mennyből kapott világosságot, mint ez a pogány főember, aki hű ahhoz, amit helyesnek ismer fel. Ma is minden országban vannak őszinte emberek, és a menny rájuk sugározza a fényét. Ha hűségesen cselekszik azt, amit kötelességüknek tartanak, nagyobb világosságot kapnak, amíg az Ószövetség Námányához hasonlóan ők is arra meggyőződésre jutnak, hogy nincs más Isten az egész földön. És tulajdonképpen ezért hívta létre, ezért választotta ki Isten Izrael népét, hogy bemutassák azt, hogy nincs más Isten a földön. És ez a kislány a maga készületlenségében, de mégis felkészültségében, a maga döntései után azzal, hogy hajlandó volt magát az Isten kezébe bele simulva engedni, ő betöltötte ezt a szerepet. És micsoda hatása lehetett? Gondoljunk csak a minden evangelizációs várakozásunkra, nem? Milyen hatása lehetett annak, amikor Izrael ellenséges népének a főparancsnoka elmondja azt, hogy nincs más Isten ezen a földön. Adja meg az Úr, hogy a mi élethelyzeteink, azok, amik fájnak, amik aggasztanak, azok ilyen pozitív változásokra adjanak alkalmat. Amen.
Éljük el a 76-os ének első és második versét.
Thank you.
Mindenható jó Istenünk, hálás szívvel köszönjük meg neked a Bibliának a történeteit, az üzenetét, amelyek mind arról szólnak, hogy te szeretsz bennünket, hogy te lehajolsz hozzánk, hogy te el akarsz vezetni abba az örök otthonba, ahol már minden rossztól megszabadulhatunk. Köszönjük neked, jó Istenünk, azt, hogy te újból és újból azt akarod a figyelmünk elé hozni, hogy mindaz, ami történik velünk, lehetnek rossz dolgok is, azt te képes vagy, abból képes vagy jót kihozni, akár mások áldására is, és akár a mi áldásunkra is. Köszönjük neked, jó Istenünk, ezt a csodálatos erőt, ezt a hatalmat, amivel azt a sok jót a bűnbe süllyedt világon azóta is te folyamatosan újból és újból végzed. Köszönjük, jó Istenünk, hogy azok a dolgok, amelyek a fájnak most nekünk egyénileg a szívünkben, a gondolatainkban, amelyek aggodalmat keltenek bennünk, ezekből te képes vagy jót kihozni. És most arra kérünk, hogy adjál nekünk ehhez hitet, hogy úgy tudjunk mindenre tekinteni. És kérünk, hogy áldjad meg a gyülekezetnek az egész közösségét. Kérünk, hogy legyél a betegekkel, a gyerekekkel, az idősekkel, a fiatalokkal, azokkal, akik most távoli útra készülnek. Kérünk, hogy továbbra is éreztesd velünk, hogy te mindannyiunkkal, egyen-egyenként, te egyénileg törődsz velünk, és fontos a sorsunk a te számodra. Köszönjük ezt neked, jó Istenünk, és arra is kérünk, hogy a szombatnapnak a további részében is legyél velünk, legyél ezzel a közösséggel, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Megkezdett ének harmadik versét énekeljük.
Az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Amen.